Az elmúlt találkozáson, ahogy ígértem, folytatjuk a András hadművelet sorozatunkat. Jó, a Lukasz leírása nyomám. Tanulmányozok az Isten igéjét, és gondolkodunk, elmélkedünk, hogy hogyan tudunk hatékonyak lenni ebben a világban, a lélekmentésben, a valóságos, gyümölcsöző keresztény életben. Ki szeretne gyümölcsöző keresztény életet élni? Akkor egy akaraton vagyunk, egy platformon vagyunk, innen nem nehéz győzni. Sőt, csak a győzelem lehet az, amely előttünk, mint alternatíva lehet. Az első gondolat, amelyel a folytatásban szeretnék szolgálni felétek, az így hangzik egyszerűen. Egyetlen szó, egyetlen gondolat, amelynek nagyon mély üzenete van. Ez egyszerűen kérdés, ez olyan, egy képpel szeretném ezt illusztrálni. Azt gondolom, hogy amikor a vonattal közlekedünk, és a vasúti szerelvények előtt ott van egy combos dízelmozdony, vagy elektromos hajtású villanymotorra hajtott mozdony, és megindul az állomáson, robog, 100-120-szal mondjuk egy IC Intercity, ugye Magyarországon ez maximális nagy sebesség, van, ahol 140 km per órát is bírnak már a vágányok, kinézze az ablakon, és akkor beérsz egy állomás közelébe, ott vannak az oszlopok egymás után, így süvít melletted, és robog a vonat. Szeretnék egy másik képet is elétek hozni, a vonat kisiklik, rámegy a szántásra, kiszáll a masinista, kiszáll a kalauz, jegykezelő, kiszállnak az utasok, és elkezdik a vonatot tolni a szántáson. Föl tudják gyorsítani 120 km per órás sebességre? Nem. Nem valószínűleg még 1 km per órára sem. Nem túl lelkesítő. Amikor a szántáson húzzák, vonják, tolják a vonatot, amely egyébként sínre van tervezve. És ha sínen van, és megfelelően funkcionál, van benne kakaó, akkor lehet hasítani, szágódani vele. Így van? De a keresztény életünk is ilyen. Ha sinem van, akkor szágul, akkor megy előre, akkor robog a vonat, akkor ott van benne kakaó, fel van tankolva a dízelmozdony, vagy az elektromos csatlakozások rendben vannak, és az áramszerűvel az elektromotorok áramhoz jutnak, süvít. Tehát a keresztény élet sokkal egyszerűbb, mint ahogy a könyvben olvassátok. Sok könyv sok mindent ír. Nagyon sok okosság van benne. Végül is azonban a keresztény élet nagyon egyszerű. Végtelen egyszerű. A kérdés az, hogy sinem vagyok-e, és van-e kakaó? Van-e hajtóanyag, ami vigyen előre engem, és hajtson előre? És ha ez mind a kettő teljesül, akkor megy előre. Akkor halad az életem előre. Nézzétek meg Izrael népének az életéből ezt a példát. Látjátok a szent sátrat a képen, a felhőoszlopot és a tűzoszlopot. Éjszaka ugye tűzoszlopban volt jelen az Isten a szent sátorban, szent sátor fölött, nappal pedig felhőoszlopban volt jelen az Isten népe között az Istennek a jelenléte. És tudjuk azt a Bibliából, hogy mikor mozdult Isten népe, mikor tett lépéseket Isten népe, mikor indult el Isten népe. Azt olvasol a 2 Mózes 40:36-38-ban, valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izrael fiai egész vándorlásuk alatt. Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt, az föl nem szállt. Mert nappal az Úr felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt vándorlása egész idején. Hát azt lehet látni, hogy az Isten vezetése ott volt a zsidó nép életében. Okulásunkra irattak meg, tehát már, amikor Isten népéről beszélünk, arról beszélünk, hogy egy nép, az Istené, akkor az arról ismerszik meg, hogy jelen van közte az Isten. Emlékeztek az év elejé prédikációra, év végi év elejé prédikációra. Megnyugtat téged, ha az én orcám veled megy. Nem is mehelyek sehova, mondja Mózes, ha te nem jössz velünk. Mert hát mitől vagyunk mi a te néped? Attól, hogy velünk vagy. És közöttünk lakozol. Tehát Isten népére jellemző, hogy jelen van közöttük az Úr. És Isten népére jellemző, hogy akkor mozdulnak, amikor az Úr mozdul. Ez jelenti sínen lenni. Akkor mozdulni, akkor indulni, amikor indul az Úr, amikor vezet bennünket az Isten. A másik nagyon fontos igazság az Új Szövetségben, ugye a galamb miatt hoztam én ezt ide, a Noé galambja, a béke galamb, Új Szövetségben pedig a galamb formájában szállt le Isten szelleme először Krisztusra, és aztán pedig ugye a Szentlélek kitöltetésével tűz szállt le a Jeruzsálemben imádkozó apostolokra, és mindegy 120 keresztény emberre. Tehát tudjuk azt, hogy a római levélben ből tudjuk, és a római levél 8.12.15-ben a következőt olvassuk, az előző képhez hasonló igék ezek. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy tesz szerint éljünk, mert ha tesz szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által, az a Szent Szellem által megölitek a testcselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, atya, apuci. Kétféleképpen lehet olvasni ezt az igét. Nem vagyok Isten gyermeke, mert nem vezet a Szentlélek. A másik olvasata pedig az annak az igének, ha Isten gyermeke vagyok, akkor engem vezet a Szent Szellem. És ez a helyes olvasat azok számára, akik már az Úréi, mert megvan írva a János evangélium 1.12-ben és 13-ban, hogy akik pedig befogadták, mármint a názareti Jézus Krisztust, azokat fel is hatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ki az, aki megtapasztalta ezt a valóságot az életében? Aki új életet nyert az Úrban? Többen vagytok ilyenek. Tehát akkor Isten gyermeke vagy? Isten gyermeke vagy? Ha pedig Isten gyermeke vagy, akkor mit ígér neked Isten ebben az ige szakaszban? Ki fog vezetni? A Szent Szellem. Ez egy ígéret. Ez nem egy elérendő, valami különleges teljesítmény által kiharcolható, kiérdemelhető valóság, amely hívő életnek valami nagyon magas, nagyon komoly, nagyon-nagyon szellemi fokozatában érhető el az embereknek, hanem ehhez Isten minden gyermekének adatot. Mindenki, aki Krisztusban hisz, és Jézus Krisztus az életébe befogadta, az egész élete urává tette. Azok hatalmat kaptak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, már pedig Isten szelleme újjászülte őket az ige által, lakozása bennük a Szent Szellem. Tehát igaz rájuk az, hogy Isten gyermekeiként, mint fiak, mint Isten leányai és fiai, Isten szelleme, mit tesz velük? Vezeti őket, tanácsolja őket. Tehát egyszerű ez. Isten szelleme vezet bennünket. Imádkozol, Uram, vágyom arra, hogy sínen legyen az életem. Vágyom arra, hogy meglegyen telve tőled való kakaóval, erővel az életem. Ezzel a mai napon is. Te vezess engem, hogy sínen maradjak. Te adj nekem erőt, Uram. Te adj bölcsességet. És azon fogsz ámulni és bámulni, hogy folyamatosan tapasztald az Úrnak a munkáját. Tök egyszerű módon. Nemrég az egyik keresztény azt tapasztalta, hogy ment egy iskolai rendezvényre, és egy nagyon régen látott ismerősével találkozott, aki azt sem tudta, hogy meg van térve, mert olyan régen találkoztak. És megállt mellette, és elkezdtek beszélgetni. És hogy nem, ez az ember nagyon hamar elkezdett érdeklődni a hit iránt, Isten iránt. Nagyon hamar az Istenről kezdtek beszélgetni, és nagyon hamar el lehetett mondani az evangéliumot, mert ott volt egy ember, akit odahozott a Szentlélek, és egyszer magas labdát dobott föl. Nem kellett erőlködni, hogy jaj, hol van egy ember, akinek beszéltek Jézusról? Hol lesz már még egy ember, akiről beszéltek Jézusról? És tolja a szántáson a vonatot, és egyre jobban elfárad. Hanem egyszerűen éli az életét. Figyel a Szent Szellemre. És amikor megvan a beszélgetés, azt mondta ez a testvér, csak csodálkoztam, hogy az Úr elkészítette ezt a találkozást. Teljesen egyszerűen. És már meghívta a gyülekezetbe, azt mondta, hogy családjával együtt el fog jönni. Persze elkérte, hogy hol lehet megtalálni, és persze megbeszélték, hogy találkoznak majd újra, mert őt érdekli ez a dolog. Egyébként néha elmegy még templomba is. És akkor teljes érdeklődő volt az egész iránt, hosszú évek alatt egy csomó munkát végzett benne Isten. Soha nem találkoztak ez alatt az idő alatt, most pedig pontosan összefutottak, amikor kellett, mert egyszerű ez a dolog. Nem bonyolult. Tök egyszerű. Mert ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nekünk ajándék, hogy Isten szelleme vezet bennünket. Hozzá, benne van a csomagba. Nem valami extra. Hát persze, könnyű a lelki pásztornak neki adatot. Extra Szent Szellem. Én nem olvasom a Bibliában, hogy extra Szent Szellem lenne. Azt sem olvasom, hogy gyengébb Szent Szellem lenne. Vagy csökkentett kiadás. Vagy leértékelt 30%-os áru. Egyszerben van, hogy 10%-os, 20%-os, de a Szent Szellemben nem olvasok ilyet. A Szent Szellem Isten a teljes dicsőségében, hatalmában, erejében, valóságában, aki lakozást vett mi bennünk, akik megtértünk és olyannal születtünk. És mi Isten gyermekeiként megkaptuk azt az ajándékot, hogy Isten szelleme vezéreljen bennünket, mivel Isten fiai vagyunk. Tehát mikor ilyen igéket olvasol, ne kizárd magad ebből a gondolataiból, ne engedd, hogy az ördög becsapjon, és ami teljesítményhez kösse benned a Szent Szellem munkáját és vezetését, hanem ismerd fel, hogy mivel Isten gyermeke vagy, ezért Isten szelleme vezet. És végül is minden, amit eddig mondtam, ebben a néhány mondatban összefoglalható. Mert ha semmit nem tudsz, csak ennyit, már működni fog. Ha nem olvasol egy könyvet sem, csak ennyit, már működni fog. Amit most elmondtam, ez a tiéd. Már működik a keresztény életed. Már nem kell tolni a szántáson, erőködni, hanem megy, halad előre teljesen természetes módon az Isten dicsőségére. A másik ember elmondja, leül mellé a kollégá, azt mondja, elhanyagoltam a szellemi életemet. A spirituális részét az életemnek. Miért kezdett erről beszélni az ember? Tök másról volt szó. És azt mondja, elhanyagoltam az életem spirituális részét. Elkezdett aggódni a szellemi élete miatt. Totál másról beszélgettek. Miért mondta ennek az embernek ez a kollégája? Mert hát korábban többször bizonságot tett neki, küldött néhány igeverset neki, amikor nem tudta, hogy mit jelent a pünkösd, akkor leírta, hogy mit jelent a pünkösd, miről szól, leírta, hogy húsvét mit jelent, leírta, hogy karácsonykor mit ünneplünk, és ebben az emberben kialakult, hogy ha ő aggódik az életek spirituális részéért, akkor oda kell fordulni az egy kollégájához, és akkor tök másról van szó, és akkor egyszerűen mondja, hogy aggódom az én életem spirituális részét, elhanyagoltam. Hát nehéz volt bizonyságot tenni ennek az embernek? Teljesen egyszerű volt. Nem kellett más mondani, hogy mit is jelent az életünk spirituális részével foglalkozni. Hogy mit is mond a Biblia arról, hogy hogyan foglalkozhatunk az életünk szellemi részével. Egyszerűen. Csak reggel föl kell imádkozni, tudom, itt vagyok, munkálkodj, töltsd be szellemeddel, vezess engem. És akkor leül mellé egy ember, elhanyagoltam az életem spirituális részét. Ebben nincs erőködés. Ez teljesen természetes. És valóságos. Isten szelleme vezet bennünket. Egyszerűen gondolkodjatok. Egyszerűen vegyétek az Istennek az igéjét és a tanítást. Mint mondottam, mai találkozáson beszélni fogok arról, hogy mi van akkor, hogyha az emberek elérkeznek abba a pontba az életükben, hogy igazán minden barátjuk keresztjén. A kapcsolataik szinte 100%-ban, keresztjén emberek tartoznak, és akik pedig nem azok, azok meg már nem akarnak beszélgetni velük Jézus Krisztusról, nem akarnak hallani sem a témáról, kimerültek ezek a kapcsolatok ebből a szempontból, megtérni nem akarnak, és ezzel együtt életük adott szakaszában bezárják a szívüket, nem kívánnak tovább menni. Mi a megoldás? Ki kell lépni ebből a helyzetből, és új kapcsolatokra kell szert tenni. Tehát ha nincs világi kapcsolatod, nem elég azt mondani, hogy hát nekem nincs, csak hívők vannak. Akkor lép ki ebből a helyzetből, és önmagában, ha Isten szellemének vezetésére figyelsz, kivezet téged ebből Isten szelleme, és néhány gyakorlati tanácsot szeretnék adni ebben a témában. Első dolog, amivel kiléphetsz ebből a körből, azt a keresi olyan időtöltést, amely által új kapcsolatokra tehetsz szert. Ilyen lehet például egy közös nyelvtanfolyam, vagy valamilyen hobbi, amit szeretsz csinálni, és elmégy ezzel foglalkozni. Nem pusztán öncélúan, hanem veszették el a Szent Szellem, és arra az a nyitottság, hogy ahol vagy, ott úgy sem történhet más nagyon rövid időn belül, mint hogy előbb-utóbb beszélgetni fogsz valakivel. Mert szereted, mert nyitott ember vagy, mert imádkozol azért a csoportért, azért a nyelvtanfolyamos csoportért, azért, mert téged Isten szelleme visz oda. És nagyon hamar kialakulnak kapcsolatok, és teljesen természetesen Isten szelleme el fog vezetni arra, egy kérdést hangzik el, egy élet, helyzet jön elő, amelyre biztos, hogyha már többet olvastál a Bibliát, 2-3-tól 2-300-ig terjedő ige vers fog eszedbe jutni. Amelyeket mondhatod, megmondod neki, figyelj, erről a helyzetről van a Bibliában szó. Vagy mondasz egy bölcsességet, csak azt mondja, hú, ez nagyon jó. Mondod, ott hol van? Nem. Példabeszélek én a Bibliában. Benne van minden a Bibliában, amely szükséges az életre. És már volt lehetőség teljesen egyszerűen. És természetes módon beszél a hitedről új embereknek. Tehát lép ki, keres olyan időtöltéseket, keres olyan új kapcsolatokat, amelyben kapcsolódhatsz új emberekhez. Anyukáknak, óriási lehetőség is apukáknak, mikor óviba megy a gyerek. Aztán újra nyílik egy óriási lehetőség, amikor általános iskolás lesz a gyerek. Én mindenkinek köszönök. Amikor megyek az iskolába, nem volt kultúra. Mikor belépek az ajtón, az iskola kapun, az udvaron, mindenkinek köszönök. Sziasztok, jó reggelt, jó napot, szervusz, szia, szia. Mindenkinek köszönök. Teljesen mindegy kultúra vagy nem kultúra, ide jár a gyerekünk. Egy iskolába jár. Hát valamilyen mértében összetartozunk. És ennek gyümölcse, hogy akkor már itt-ottam ott megismernek. Már ismerős az arcom. Jönnek és kezet fognak. Hogy már valahol talán ismerjük egymást. Mert fontos nekem ennek az embereknek a sorsa. Hogy valóban üdvösséget nyernek el, és örök életet nyernek el, vagy elkárhoznak. De mit tettem? Köszönök nekik. És azt tudom neked mondani, benned Isten szelleme van. Nem kell neked egy nyitott személyiségnek lenni, mint én vagyok. Azt fogod tapasztalni, ha figyelsz a Szent Szellemre, hogy elkezdenek emberek követni. Mennek utánad. Bekerülsz egy új közegbe, és emberek mennek utánad. Beszélgetni szeretnének veled. Azt fogod tapasztalni, hogy néhány ember rád tapad. És veled akar időt tölteni. Ha nem volt még ilyen, fogod látni. Figyelj a Szent Szellemre. Nagyon egyszerű. És valamit éreznek. Azt fogod tapasztalni, amikor így találkozol emberekkel, újra és újra, új emberekkel, és ragyog belőled a Krisztus, hogy előbb-utóbb oda mennek hozzád, és azt mondják, figyelj, hogy lehet szert tenni arra, Kriszti, ami belőled árad? Olyan békesség árad előled, meg az a mosoly, az öröm. Honnan veszed ezt? Mutasd már meg azt a konnektort, ahol bedughatnál meg kicsit a töltőmet. Ezt fogod tapasztalni. Teljesen egyszerűen. Nem bonyolult a dolog. Tehát lép ki, keres új kapcsolatokat, legyél így az emberek között, mint aki nyitott arra, hogy Isten szelleme munkálkodjon. Semmi erőködés nem kell ez. Szabadságban van. Teljes szabadságban az Úrban. Aztán a következő dolog, építs fel barátságot egy véletlen találkozásból. Egy időben, amikor suliba jártam Pestre, legnagyobb részt úgy ültem fel a vonatra, Uram, vezess hova üljek, te küldj oda embereket, ahol én leülök. Kivel tudok beszélgetni rólad? Szóval talán azt hiszem, nektek is mondtam már, amikor már kicsit jobban ment, és IC-vel jártam, akkor helyes volt. Uram, te ültess mellém olyat, akinek le kell ide ülni, hogy beszélhessek vele rólad. És olyan is volt, hogy jött valakit, tudnánk cserélni, mert én éppen a valakivel, és akkor cseréljünk, cseréltünk, és pont úgy volt, egy kocsmáros lánya ült mellém. És akkor elkezdtünk beszélgetni, tanúbizonyságot tettem neki Krisztusról, és elmondta az életének fájdalmát, nyomorúságát, hogy van lóvé, van autó, van minden, csak nincs apja. Mert mindig a pénzért megy az apja. És akkor tudtam neki bizonyságot tenni az atyáról, hogy milyen módon oldja meg a problémát Jézus, ha neki adja az életét. Aztán csak egy lehetőség, elmégy egy családi esküvőre, a lakodalomba. Mi elmegyünk rendszeresen, és addig maradunk, míg normálisak az emberek. Hát még ugye egyedül vannak. Lehet kommunikálni. És figyelünk a Szentlélekre, hogy hova ülünk le, és néha az is megvan az ülési rend néhány helyen, ugye, hogy hova üljél le. Istennek van gondja, hogy te oda üljél le, hogy pont azzal kerülj szembe, amellé üljél, aki felé neked lesz dolgod. Teljesen egyszerűen, teljesen természetesen. És akkor lehet vinni egy kis igekártyát magaddal, rajta van a neved, telefonszámod, www.újremény.hu, újremény, new hope. És akkor, ha úgy alakult a beszélgetés, ott hagyod neki, figyelj, ha érdekel a téma, akkor itt van, tedd el, keresd meg, hívd fel telefonon, vagy látogass el a weblapunkra, több információt megtudsz róla. Tehát építs fel barátságot egy ilyen véletlen találkozásból. Szóval a következő lehetőség, vigyél evangéliumi újságot, iratot magaddal, és hagyj ott embereknek, hagyj ott a körzeti orvosnak egyet. Hagyj a fodrászodnak ott. Ki az, akinek a fodrásza hallott már Jézusról? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez teljesen, teljesen jó, mert körülbelül egy fél órát, hölgyeknél többet is, el kell töltsél valakivel. És rendszeresen eltöltöd vele, attól függ, hogy mennyit jársz fodrászhoz. De újra és újra találkozol vele. Mekkora lehetőség. És ha összeszervezitek, hogy egy fodrászhoz jártok, akkor akár hetente többször is. Hogy jártam én? Megyek a fodrászomhoz, kiült előttem a fodrásznál a székbe. Berezki Lajos testvér. Hát őt nyírták éppen. Hát akkor ugye köszöntöttük egymást, ugye a fodrászom már tudta, hogy mi a helyzet. Tesztel is egyébként, már mindenkitől kérdezgetnek szerűszt az infót. És hát mi történt? Mi ketten együtt az evangélizáltuk a fodrászt. Hogy akkor mi hogy ismertük meg egymást, miért vagyunk barátok, mit is jelent. És szépen, tételesen elmagyaráztuk az evangéliumot. Fellátva. Ott hallotta mindenki, az egész fodrász üzlet hallotta. Nem először egyébként jelzem, hanem ez volt az első ilyen alkalom. De hogy együtt evangélizáltunk az én Lajos barátommal, az különleges élmény volt. Aztán felmegítette a széket, és akkor belőltem. És ott végződött az alkalom, hogy végül is én hogy is kezdtem el ezt az egész keresztény életet? Mondta Lajos barátom, 1992-nél kezdődött, de Sándor barátom mindjárt elmondja neked. Gyere. És akkor leültem a székbe, és akkor 1992-től elkezdtük, hogy hogyan is munkálkodott Isten szent lelke, és hogyan tértem meg, és hogyan nyertem új életet. És hát sorolhatnám is, különleges izgalmas dolog. Egy gyógyszertárban nálad van egy kis traktátus, egy kis igevers, igekártya, álltok a sorban, pászott, ott a gyerek, beteg a gyerek, mi újság, nagyon sajnálom, ó, imádkozni fogok ezért a gyerekért. Itt egy igekártya, itt a nevem, telefonszám, bármilyen tudok segíteni. Akkor, tehát egyszerűen, teljesen természetesen lehet új kapcsolatokat szerezni, és emberek felé szolgálni. Aztán gyakorold a vendég szeretetet. A Bibliáról tanít, és a keresztény életnek a jellemzője a vendégszeretet gyakorlása. A Zsidókhoz írt levél 13.2-ben azt olvassuk, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert egyesek ezáltal tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Az 1 Péter 4.9-ben pedig azt olvassuk, legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Figyelj ide, legalább egy dolgot biztos jól el tudsz készíteni. Ez pedig a pizza. Don Pepe módra. Ez tuti, igaz? Ha férfi vagy, ha nő vagy. Ez tuti. Még egy dolgot én is meg tudok főzni. Tudjátok mit? A teát. Ezt én is meg tudom főzni. Egy Don Pepe pizza. Egy csésze tea. Megvan a menü. És legtöbben szeretik. Gyakorold a vendég szeretetet. Legyél nyitott. Amikor az emberek tapasztalják a keresztény vendégszeretetet, és valóban úgy fogadod az embereket, mint Krisztust. Tehát, mint az Urat látnád vendégül, vagy mint angyalokat látnál vendégül, megérzik. Tanulhatunk a keleti embertől. Gondoljatok bele Betániába, a betániai családba, Lázár háza népe. Első perctől kezdve Jézus ott szállt meg, hosszú napokat töltött náluk. Aztán az egész tanítvány sereget vendégül látták. Többször napokon keresztül is ez a család. Nem feltétlen volt gazdag ez a család, de gazdag volt a szeretetben. Mondta egyszer valaki, hogy ott lakott nála egy házaspár, keresztény házaspár, hát talán egy vagy két hétig is. Nem volt gazdag ez a család. De teljesen természetes volt, ott laktak náluk, mert éppen misszió volt, és tették az Isten munkáját, Isten országát. Utólag azt sem tudja, hogy hogyan látta el őket. De semmiben nem volt szükségük. Az Isten gondot viselt róluk. És ez teljesen természetes volt. Egy hívő ember, amikor lakást akar venni, akkor azért imádkozik, Uram, adj nekem új lakást, hogy vendéget tudja fogadni. Nem csak annyit kérek, ami nekem elég. Adj olyat, amelyben tudok vendéget fogadni. És ugye itt nem a szobák száma a lényeges, hanem a szív a vendégszeretetnél. Hogy gyakoroljuk a vendégszeretetet. És higgyétek el, hogy nagyon jó módszer és mód, amikor meghívsz magadhoz munkatársokat, ismerőseket, barátokat, hogy megoszd velük a szeretetet, Krisztus szeretetét, és biztos, hogy lesz lehetőség a Szentlélek által valamilyen módon tanúbizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Következő gondolatom a témában, az új kapcsolat témájában, hogy meg kell vizsgálni a módszereidet. Többen gyakorolják ezeket, amiket én elmondtam. Mégis kevés eredménye van. Lehet, hogy meg kéne vizsgálnod imádságban, hogy mi hia van. Mi az, amit esetleg nem jól csinálsz? Vagy nem olyan szívvel? Vagy emberi erőködés van benne? Vagy rutinná vált? Pusztán szolgálat? Vagy csak barátság? Evangélium nélkül? Vizsgáld meg! Sok mindenről beszéltünk az elmúlt hetekben. Tedd az Úr kezébe, hogy a módszereid Isten szerint valók-e? Hol kellene változtatni? Hogy a szívem nem lett már nem olyan? Abban kellene változást kérek az Úrtól? Hogy nem ég már a szíve az elvezettekért? Nincs bennem a krisztusi szeretet? Vagy megkeményedtem esetleg? Közömbösség van bennem? Vagy elhanyagoltam dolgokat? Vagy nem imádkozok az emberekért? Nem könyörgök értük? Lehet, hogy a módszerekben van hiba. És mindenképpen az Isten szerint való munka az az, amikor az embereket döntés helyzetbe viszi a Szentlélek. Dönthetnek Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Mind a kettő döntés. Nekem is voltak olyan kapcsolataim, meglátogattunk, nálunk is voltak, de éreztem nem nyitott. Tehát zárt, sőt, inkább cinikus. Azt mondtam, most várjunk egy kicsit ezzel a kapcsolattal. Marad az ima. Most nem kell ezt tovább erőltetni, mert más hajóba nevezünk. Ebből feszültség lesz. Mert ők döntöttek. Őket nem érdekli Jézus. Lehet, hogy mi érdekelnénk őket, de Jézus nem érdekli. És tudtam, újra találkozunk, én úgy sem tudom megállni a veszélyek Jézusról. Ez meg előbb-utóbb idegesíteni fogja őket. Hoztak egy döntést. Életük adott szakaszában nem érdekli őket Jézus. Elengedtük. Majd meglátjuk. Figyelünk a Szentlélekre. Ha újra összehoz bennünket az Úr, akkor újra megmelegítjük ezt a kapcsolatot, és megyünk benne tovább. Tehát vizsgáld meg a módszereidet. A következő hetedik pontunk a rendszeres ima. A rendszeres imával kapcsolatban a Zsidókhoz írt levél 10:35-öt helyezném a szívetekre. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Amikor rendszeresen imádkozol az emberekért, ennek lesz hatása és gyümölcse a te életedre is. Amikor emberekért imádkozunk, Isten szeretete tölti be a szívünket feléjük. Elkezdünk együtt érezni Krisztussal. Átjárja a szívünket. Fontossá válnak számunkra. Hordozni kezdjük őket az Isten szeretetével. Másik gyümölcse az imának, hogy betölt az Istennek az ereje. Bátorítást kapsz az Úrtól. Buzdítást kapsz a Szentlélektől, amikor embereket imádkozol, hogy beszélj velük. És akkor kéred az Urat, meg fogod tapasztalni a Isten szellemének a támogatását is. Akár nehéz helyzetekben kisegít az Úr. Számíthatsz Isten segítségére, bölcsességére, amikor benne vagy egy beszélgetésben, segíteni fog az Úr szelleme neked abban, hogy nehéz helyzetben is ragyogjon ki rajtad keresztül az Isten és Krisztus világossága, fénye az emberek felé. És azt fogod tapasztalni, hogy lesznek emberek, akik keresik a társaságodat. Szeretnek veled lenni. Szeretnek a közeledben lenni, mert ragyog belőled Krisztus. És ennek egyik nagyon fontos eszköze az ima, a könyörgés az emberekért. Az értük mondott könyörgés által Isten szeretetét kapod meg, együtt kezd dobbanni a szíved Krisztussal. Hogyan tudjuk továbbvinni a kapcsolatainkat? Szervezz rendszeresen vonzó evangelizációs programokat, amikor tehát az örömhírt lehet megosztani. Nem tudjátok valószínűleg, mert ez egy picikét elhalványult a gyülekezetünkbe, de nálunk a havi egy közös hácsé. Az öröm robbanás alkalmak lennének, amikor az evangélium berobban. Az öröm hír kreatív képviseletére találtuk ki annó, hogy havonta egyszer találkozzunk, és elhozhassák a házi csoportok, az ismerőseiket, barátaikat egy olyan alkalomra, egy kreatív alkalomra, ami nem feltétlenül nagy alkalom, nem feltétlenül nagy költségvetéssel rendelkező alkalom, de kreatív, mozgalmas. Az embereket megszólítani képes programokat, alkalmakat, ahogy jól is érzik az emberek magukat, és bekapcsolnak a közösségünkbe. Tehát fontos tehát, hogy legyenek olyan alkalmaink, ahova meghívjuk a barátainkat. Vagy ilyen lehet egy házi csoportos alkalommal, amikor csináljunk egy nyitott hácsét, minden hácsé nyitott persze, de olyan, amikor kimegyünk szalonnát sütni, elmegyünk egy kicsit valahogy sportolni, és elhívjuk a barátainkat, hogy beszélgessünk velük, és bemutassuk őket más keresztjén barátainknak. Az ilyen kisebb alkalmakra könnyebben el lehet hívni az embereket, mert nem kell sok-sok idegen emberrel találkoznia, és mivel téged már ismer, ez ad neki egy biztonságot. Mert hát valljuk meg őszintén, tök idegen közegbe, nullára betoppanni, mi se szívesen toppannánk be, még akkor sem, ha nagyon nagy szükségünk lenne szeretetteljes kapcsolatokra. Mert erre minden embernek szüksége van. És alapvetően vágynak az emberek barátokra, elfogadó szeretetre, kapcsolatokra, csak nem biztos, hogy megmerik lépni, átmerik lépni a saját félelmeik határait. Azonban, ha én már építettem el a kapcsolatot tiszta, őszinte, krisztusi szeretettel, törődéssel, mivel engem ismer, velem el fog jönni. Nagyon fontos, hogy mondd el, hogy mi lesz ott. Milyen lesz? Én ezt szoktam mondani, milyen egy istentisztelet. Amikor istentiszteletre hívok valakit, elmondom neki részletesen, mikor kezdődik, az ajtóba várni fognak, köszönteni fognak, hogy kezdődik az istentisztelet, hogy köszöntjük az embereket, milyen zene van, azt miért csináljuk pár mondatban, milyen hosszú a prédikáció, hogy a gyerekeknek van külön program, aztán a végén lezárjuk egy imádsággal, vagy egy-két ember elmondja, hogy mit tapasztalt Istennel, és aztán pedig mondom, azt fogod tapasztalni, hogy az emberek itt maradnak, és ki este 6-ig, 8-ig, 10-ig beszélgetnek az emberek. És mondom, biztos lehetsz benne a idejön, hogy hozzád is oda fognak menni emberek, és érdeklődnek felőled. Így néz ki nálunk egy istentisztelet. És már az emberek tudják, hogy mire számítsanak, ha ide eljönnek. Szerintem ez egy fontos dolog. A 9. pontunk ebben a témában, próbálj elérni házas párokat. Ez nem feltétlenül csak akkor lehet, ha már te házas vagy. Azt gondolom, mindannyiunknak vannak olyan kapcsolatai, ahol van férj, vagy van feleség, hogyha a férfit ismerjük. A házaspárok elérésének több előnye is van. Az egyik az, hogy megelőzöl több problémát, konfliktust. Mert hogyha egyik házastárs, a házastárs egyik fele kezd jönni egy ilyen kis csoportos alkalomra, vagy evangelizációs alkalomra gyülekezetbe, feszültség támad kettő között. Minek még oda? Már nem is szeretsz, nem is vagyok fontos neked. Miért oda megy? Miért nem velem vagy inkább? Csomó olyan feszültség keletkezik a házasságban, amely megelőzhető, hogyha először együtt építesz velük kapcsolatot. Együtt hívod meg őket. Együtt beszélgettek. És aztán együtt is hívod el őket mondjuk egy házi csoportos alkalomra. Vagy aztán egy nyitott bármilyen evangelizációs találkozóra, egy piknikre, vagy egy istentiszteletre. Aztán az is előnye, hogy mindketten hallják az evangéliumot. És ha megtérhet mind a két ember, mekkora áldás lesz a házasságukon. Milyen gyógyulás, milyen isteni munka, milyen áldás jön be az életükbe, ha ketten, mind a ketten megismerik Krisztust. Igaz, Csaba? Csaba mosolyog. Ér a szája, hogy ez milyen igaz. Így van, így van, így van. Halleluja. Aztán a harmadik áldása ennek pedig az, hogy a gyermekeik felé is tudunk szolgálni. A gyerekeiknek is lesz lehetősége eljönni egy gyerektáborba esetleg, és meghallgatni az evangéliumot, aztán szülőkkel együtt eljönni egy nyitottabb kajálós alkalomra, amikor lehet beszélgetni velük, és így egy egész család találkozhat az Isten kegyelmével, gyógyító, felszabadító erejével, hatalmával, elfogadó szeretetével. Ne feledjük el, hogy ezek nem ilyen stratégiai módszerek. Ez nem arról szól, hogy itt most valamilyen terméket, ami olcsó is, gagyi is, el kell adni. A cél az, hogy az emberek megmeneküljenek a kározattól. Ezt mindig látnunk kell. Ezzel a szemléletmóddal kell látnunk az embereket, hogy az a motiváció, ami Krisztusban benne volt, a szívében is benne van ma is, azt vegyük számunkra elhordozható mértékig az Úrtól. A következő gondolatom a bárány és a kisbárányok témája, ez a harmadik témánk a mai este. A Bibliában többször találkozunk a pásztor és a nyáj képével. Ezekben a képekben ugye általában a názareti Jézus Krisztus a pásztor, a nyáj pedig az övéi, akik már hozzátartoznak, és egy másik része a nyájnak pedig az elveszettek, akik még nem tartoznak a pásztor nyája közé, vagy eltévedtek, vagy még nincsenek ott, vagy betegek, és gyógyulásra szorulnak, mindenképpen gondoskodásra, törődésre, megtalálásra van szükségük. Ez a bibliai kép. A meglévő nyájat óvja, őrzi a pásztor, az elveszetteket pedig hazasegíti, hazatéríti, hogy a nyáj része legyen. Tehát egyrészt egy megtartó munkája a pásztornak, egy védő, őrző munkája a pásztornak a nyáj felé, és van egy szaporodást, gyarapodást segítő munkája a pásztornak, hogy egy egészséges nyáj ugye szaporodik és növekszik. Biblia értelemben, ha ezt levetítjük, az új szövetség gyülekezetben úgy szoktuk gondolni, és ez egy ilyen kép is, ugye a Biblia több igében ezt alátámasztja, a pásztora egy gyülekezetnek a lelki pásztora. Általában ugye ez a struktúra. No de hát kik a kisbárányok, akik születnek? Mert ugye a szaporodása egy nyájnak mégiscsak természetes módon a kisbárányok útján szaporodik a nyáj. Hogyan lesznek a kisbárányok? Egy nyájban ki szüli a kisbárányokat? A nagybárányok. Így van. A pásztor szüli a bárányokat? Nem, nem a pásztor szüli a bárányokat. Normális esetben, ez már science fiction lenne, hogyha más mondanék, hanem a bárányok szülik a bárányokat. Tehát egy egészséges nyájban, ha egészségesek a bárányok, akkor születnek kisbárányok. A gyülekezet pásztorának is van felelőssége, hisz a gyülekezet pásztora is a legnagyobb pásztornak egy báránya. Tehát ebből a szempontból őnek is fontos hívása és felelőssége, hogy segítsen életre jönni, bárányjá lenni, Krisztus hoz tartozónak lenni az őt nem ismerő embereknek. Vannak azonban olyan élethelyzetek, szituációk, amikor a testvérek vagy testvérnők megfáradnak, elveszítik a termékenységüket. Nem születik rajtuk keresztül új élet. Belefáradnak a gyülekezet építésébe. Ezen a ponton nagyon nagy felelőssége van a pásztornak és a különböző szolgálati ajándékkal rendelkező testvéreknek. Mi is a felelősségük? Efézus 4.11.12. A következőt olvasok itt. És ő már, mint Krisztus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Mielőtt ennek az igének az elemzésére egy picit rátérnék, visszacsatolnék az egyszerűség témában elmondottakhoz. Emlékeztek arra, hogy Nátanaélnak mi volt az, ami bizonyság volt, hogy a názáreti Jézus az Isten fia? Amikor a János evangéliumából. Láttalak a fügefa alatt. Hogy neveznék ezt? Milyen ajándéknak a megnyilvánulása? A prófétai ajándék megnyilvánulása. Hadd mondjam nektek, ez is benne van a Szent Szellemmel való vezetetésbe. Hogy a prófétai ajándék megnyilvánul. Olyan mondatokat mondasz, amelyeket lehet, hogy nem is tudod. Hogy annak a személynek az nagyon személyes és profétikus. Vagy ha elhangzik egy prédikáció, és azt mondják az emberek, hát mintha rólam beszéltek volna. Ez a Szent Szellemnek a prófétai megnyilatkozása egy bizonyságtételben, egy beszélgetésben ad szavakat a szádba, És lehet, hogy nem tudod, hogy mit beszélsz, és hogy milyen hatással vannak az emberek az életére, de Isten szelleme szolgál felé rajtad keresztül. Ezt olvassuk, hogy még számon sincs a szó, te már egészen érted azt, és ezt olvassuk az 1 Korintus 14-ben, hogy a profétai megnyilatkozások által azt mondja, hogy Isten köztetek van. Tehát tényleg Isten szól. Döbbenetes. Isten ismer engem. Visszatérve erre az igére, az Efézus 4.11-12-re, ugye alapvetően azt látjuk ebben az igében, hogy vannak a szentek. A szentek azok a személyek, akik Krisztusból, Krisztus által elnyerték a bűneik bocsánatát, bűneiket megbánták, megvallották, és Jézus Krisztusba vetették a hitüket. Így most már Isten gyermekei Istenhez tartoznak. A pásztornak és a szolgált ajándékoknak, nálunk ugye a pásztori felelősség delegálva van, a házi csoport vezetők a maguk házi csoportjaiban pásztori szolgálatot is végeznek. Tehát nekem és a házi csoport vezetőknek fontos feladatunk, hogy felkészítsük a szenteket, hogy bátorítsuk a szenteket, tovább segítsük a szenteket a szolgálatra. Nem helyettük kell végeznünk, hanem példaadással, személyes életpéldával, és tanítással, segítéssel, tanácsadással segítsük a szenteket arra, hogy a szolgálatban eredményesek legyenek. Tehát amikor megáll egy gyülekezet, amikor keresztény emberek elvesztik a termékenységüket, akkor fontos szerepe van a pásztornak, a tanítóknak abban, hogy kimozdítsák ebből az állapotból a keresztény embereket. A következő gondolatom ezzel a témával, a kisbárányok témájával, hogy akik ugye megtérnek, elfogadják Krisztusban a bűnbocsánatot, hitüket Krisztusba vetik, és hiszik azt, hogy meghalt értük Jézus, és fel is támadt értük Krisztus, azoknak az életében egy új kezdődik. Azt szoktuk mondani, hogy csecsemők. Péter erről így beszél, a hamisítatlan lelki, szellemi tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, a felszabadulásra, a szabad életre. Tehát ezeknek az új hívőknek táplálásra van szükségük. Tanulniuk kell, mert még csecsemők. Jézus ezt mondja a Máté 28.19-ben, amely igéből két nagyon fontos igazságot emelnék ki. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve, azaz bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és ugye folytatódik a tanítással ez az ige, hogy megtanítva őket minden, amit én parancsoltam nektek, hogy azt meg is tartsák. Na nézzük csak meg! Az első dolog, amiről beszél az Úr Jézus, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Az első fontos dolog az, hogy nekünk az embereket az evangéliummal elérni, és a tanítványi életbe segíteni, ez a küldetésünk. A következő dolog pedig az, hogy kereszteljétek meg őket, merítsétek be őket. Hadd mondjam nektek, hogy az evangélium része a bemerítés. Néhányan megkötöttek kompromisszumokat egyházközi megegyezések alapján, és nem hirdetik a bemerítést az evangéliummal együtt. De hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy amikor Fülöp elragadtatik, és az etióp kincstárnokkal találkozik, emlékezzetek az igére, az apostolok cselekedeteiből. Olvassa az Ézsaiás könyve 53. fejezetet. Ez az etióp kincstárnok. Oda megy hozzá Fülöp, Szentlélek odaragadta, és mit kérdez tőle? Ki emlékszik? Az lesz majd mindjárt, előre szartál kicsit. Érted, amit olvasol? Azt mondja, mit mond neki? Hogyan érteném, míg valaki meg nem magyarázza nekem? Na ilyen az, mikor a Szent Szellem visz oda valakihez. Szükség van rád, mert nem érti magától. Te egyszerűen az ember el volt készítve. Fülöknek nem kellett variálni, csak látja, Bibliát olvas. Ebből kigyulladt a lámpa, hát azért vagyok itt, mert valaki Bibliát olvas. És meg kell tudnom, hogy ő már az Úré, vagy nem. Mi a cél? Miért vagyok itt? Hogy tovább segítsem a hit útján, vagy egyáltalán megismerje az Urat? És meg kell ezt érteni, amit olvasom. És mit mond a Biblia? Mit csinált Fülöp? Kezdte neki hirdetni a Krisztust az írásnak abból a szakaszából kiindulva, a tipikus evangélista. Bárhol nyitott ki a Bibliát, abból az ige szakaszból prédikálja az evangéliumot. Ez az evangélista ajándéka. És amikor végig prédikálja az evangéliumot, az örömhírt, mit kérdez tőle a komornyik? Mi akadálya annak, hogy bemerítkezzem? Hogy lehet, hogy ezt a kérdést feltette? Hát azért, mert Fülöp az evangélium hirdetésében beszélt a bemerítés igazságáról. Elmondta neki, hogy ha Krisztus követed, mindaz, aki Krisztusban elfogadja az új életet, az életének odaszánásának pecsétje, a hitvalló keresztség. Mert ezt tette Krisztus, ezt hagyta meg. Erre mutatott rá már bemerítő János, erre mutatva a Krisztus áldozatára és a Krisztus szolgálatára. És világossá tette, hogy nincs keresztény élet, csak teljes elkötelezettséggel. És az olyan, mint amikor vízbe merítünk valakit, és meghal magának, meghal a réginek, mint amikor Krisztussal meghal valaki a kereszten, és amikor feljön a vízből, ez olyan, mint amikor Krisztus feltámadt a halálból, és vele együtt él. És amikor ehhez a prédikációs szakaszhoz ért, mikor teljes evangéliumot elmondta, akkor az etióp kincstárok azt mondta, hey! Mi akadálya annak, hogy én is Krisztus kövessem? Hányan szeretnétek ilyen bizonságtételeket? Nagyon jó. Amen. Segítsen meg az Úr bennünket. Minél több ilyet. Ennek a szemtanúi legyünk. Ilyet éljünk át. De ez mi kell? Egyszerűen a Szent Szellem vezetésére figyelni. Egyszerűen hirdetni az evangéliumot. Nem a felét, nem a negyedét, hanem az evangéliumot. Hogy nincs keresztény élet, csak 100% odaszállással, elkötelezettséggel. És ennek a pecsétje, látható jele a hitvalló keresztség. Mert ezt tanítja az Úr Jézus. Ezt hagyta meg nekünk, mint parancsot, hogy ezt tegyük. Ne vegyünk el az evangéliumból, ne hamisítsuk meg Isten igét, mert az erejét veszítjük el az életünknek. Nagyon fontos, és a következő találkozón innen veszük fel a fonalat, hogy egy helyi gyülekezetben legyen koncepciónk arra, hogy mit kezdünk azokkal, akik elfogadják Krisztust. Mit kezdünk a csecsemőkkel? Az első és legfontosabb dolog a növekedéshez, hogy el legyenek készítve a kiságyak. El legyen készítve a hely. Nem véletlen mondtam én a látásnapon, amikor Nagyné Erika azt mondta, hogy ők szeretné, a Sándor barátom együtt, hogy sokan megtérjenek. És akkor mondtam, tudod, mivel jár ez? Hogy hétfőn hazajön a férjed, együtt vagytok. Kedden hazajön a munkából, jön az első csoport, 10-12 új hívő. Szerda jön a másik csoport, 10-12 új hívő. Csütörtökön a harmadik csoport, 10-12 új hívő, és pénteken pihentek egy kicsit. Ez azt jelenti, hogy egy házas már foglalkozik 30-40 új emberrel. Na most, ha erre mi készek vagyunk a szívünkben, és fel vagyunk rá készülve, mint mondom, ebben az évben mindenki felnőtt. Elhagyta a gyermeki dolgokat. Ha erre mi készek vagyunk, Isten fog küldeni gyermekeket. Ha nem ami saját szívünket akarjuk hizlalni, amikor ide jövünk, hanem az a vágy van bennünk, Uram, adj nekem gyermeket. Küldj hozzám olyanokat, akiket, mint csecsemők, gondozhatok. Mert hát nem elég evangelizálni, az még csak a munkának egy része. Fontos a tanítványság, mert Jézus parancsában nem azt olvastuk, hogy menjetek evangelizálni, hanem azt mondja, hogy menjetek, és még nem azt mondja, hogy hívjatok, hanem, hogy menjetek. Nem azt mondja, hogy hívogassatok a gyülekezetben, hanem menjetek közéjük, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát nekünk, hívő embereknek fontos, hogy a szívünkben ott legyen, hogy akik megtérnek, új életet nyernek, mi szeretnénk őket Krisztus tanítványaivá segíteni. Ez pedig energia és időbefektetés. És az a gyülekezet, ahol ez rendben van, meglátja a növekedés csodáját, mert oda ad Isten gyermeket. Ad Isten szellemi gyermekeket és örökösöket. Kívánom, hogy minél többen üljünk oda az evező mellé, a 8 kormányosba, és haladjunk a lélekmentésben, ne bonyolítsuk, értsük meg, Isten gyermekei vagyunk. Tehát Isten szellemével meg vagyunk itatva, Isten szelleme van bennünk. Isten szelleme vezetni fog bennünket. Figyeljünk oda rá. Ha meglankadtunk, ha lejut a szellemi életünk, és egy házi csoportvezető látja egy csoportjában, punyadás van, a gyerekepásztor látja, hogy punyadás van, benéz a tükörbe, Azt mondja, Uram, milyen hőfokon van az én szívem? Van munkád rajtam, kérlek, könyörülj rajtam, gyújts lángra. Aztán megy a csoportjába, az a lángol és tűzzel, amit az Úrtól vett, és felgyújtja az egész csoportot. És lelkesíti, mert erre hivatott el. Hogy a terméketlen meddőségből életre segítse. Életre buzdítsa. Mindazokat, akik hagyják. Akik engedik. És amikor ez megtörténik, akkor megjelenik a szív nyitottsága arra, hogy ne csak új hívőket lássunk, hanem tanítvánnyá is akarjuk őket tenni. Innen fogjuk folytatni a következő találkozásom. Amen.